Evangélium Szent Márk könyvéből, 9. fejezet 30-tól 37. vers. Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán, Jézus azonban nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: az emberfiát az emberek kezére adják. Megölik, de miután megölték, harmadnapra föltámad. Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni Jézust. Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: miről vitatkoztatok az úton? Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Akkor Jézus leült, odahívta a 12-t, és így szólt: ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája. Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: aki befogad egy ilyen gyermeket, az én nevemben engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem. Ezek az evangélium igéi. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, tehát a mai evangéliumunk, ahogy a szöveg olvasása előtt jeleztem, Márk könyvének 9. fejezetéből való. Mint talán már tudják, így pünkösd után újból megkezdődött az évközi időszak, ugye a húsvéti idő, majd Jézus mennybe menetelének az ünneplésére készülöttünk, és az 50. nap pünkösd ünnepét ültük itt az elmúlt napokban. Tehát visszatérünk az éves körforgáshoz, ahol végig haladunk egy evangéliumon, tehát Márk könyvének 9. fejezete. Miről szól ez a fejezet? Gyakorlatilag a tanító Jézussal találkozunk ebben a szövegben, és hát láthatjuk, hogy Jézus hogyan tanít, mi az a stílus, mi az az eljárásmód, hogy Jézus övéit tanította. És látjuk, hogy ugye külön időt szán erre, tehát a tanítványaival gyakorlatilag együtt él, együtt laknak, és ugye nem arról van szó, hogy bejárnak az egyetemre, ahol meghallgatják az előadásokat, vagy mennek különböző gyakorlatokra, és akkor aláíratják az indexet, meg vannak óraadó tanárok. Ugye úgy, ahogy ez a ókorban ismert és szokás volt, volt egy nagy mester, aki maga köré gyűjtötte a tanítványait, és hát gyakorlatilag egy életközösséget hoztak létre, és hát így oktatta a mester a tanítványait, a filozófiai iskolák hasonló módon épültek fel. Tehát egy filozófus, egy gondolkodó, egy életközösségben élt a tanítványaival együtt. Tehát nem csak elméletet hallgattak, megkapták a jegyzetet évelején, aztán a vizsgaidőszak elején, mint most is, ugye a vizsgaidőszakban vagyunk gyorsan, 3 nap alatt átnyálazzuk magunkat a jegyzeten, hogy egy kettest azért kapjunk a vizsgán. Ugye, tehát nem erről volt szó, hanem hát egy életmód az, ami ott a szemük előtt kitárult, és tehát a mester szavait, gondolatait, cselekvésmódját, azt az egész stílust, ahogy az emberekkel beszélt, találkozott, amilyenek voltak a kapcsolatai, tehát próbálták teljesen utánozni, mintázni Jézust. Tehát élték a napi életüket, de közben egy-egy csendes időbe elment, és Jézus hát külön magyarázta nekik az írásokat. Van egy rész, ahol hát Jézus jelzi, hogy most picit elmagyarázza nekik a példabeszédeknek az értelmét, mert látta azt, hogy nem igazán értették, hogy itt miről volt szó. Néha korholta is őket, hogy hát már hányszor elmondtam, hogy mindig nem értitek. Tehát folyamatosan, valamiféleképpen az Emmauszi jelenetben, amikor ott hát Jézus csatlakozik a két tanítványhoz, bár nem ismerik fel őt, de ott mennek együtt az úton, és közben magyarázza, tehát az írásokat, ez a régi, ilyen paripatetikus módszerrel, és maradj velünk, esteledik, tehát ahogy szokás, tanítványok, mester együtt, és tehát egy állandó képzési folyamatban vannak, tehát tulajdonképpen egy életstílus az, amit elsajátítottak a tanítványok. A mesternek az életmódját, életstílusát vették át, nem véletlenül, hogy Jézus mondja, hogy tehát az a szeretet, hogy én szeretlek benneteket, erről ismerjen föl titeket a világ, hogy a tanítványaim vagytok. Tehát ez egy életmód. Tehát nem a bölcsességet és az okos gondolatokat akarom csak átadni, hanem hát figyeljétek, hogy is vagyok én az emberek között, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Tehát nem volt egy ilyen fejezet a jegyzetben, hanem folyamatosan látták, hogy Jézusban ott van ez a szolgáló lelkület, és a legkisebbekkel szemben, akiket általában a rabbik meg a nagy mesterek megvetettek, lenéztek. Tehát ő rendkívül nyitottan kezelte ezeket az embereket, rétegeket. És ugye miről szól a tanítás? A tanítás arról szól, amit itt az elmúlt hetekben ünnepeltünk, és hát a mise középpontja, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat. Tehát miután megölték, harmadnapra feltámadt. Hát tulajdonképpen ez a tanításának a lényege, hogy gyakorlatilag ugye megváltalak titeket a bűneitektől. Tehát egy olyan messiás vagyok, aki nem egy politikai úton, módon akarlak felszabadítani titeket, hanem ugye az igazi keresők, imádok lélekben és igazságban ismerik meg és keresik az Isten. Tehát Jézus ezt az utat járja, és ezt kínálja fel. Tehát nem politikai megoldásokat akar átadni, illetve hát nagy kortes beszédeket tartani, hanem tehát meghirdeti az üdvösség öröm hírét, hogy mindannyian gyengék vagyunk, bűnösek vagyunk, és az Isten a végtelen szeretetből segít nekünk, hogy felszabaduljunk, és az Isten szerető Isten nem kegyetlen, nem küldi Jézust erőnek, erejével, hogy válts meg őket a bűneiktől, hanem ezt Jézus szeretetből teszi. Tehát, hogy szeretetből jön közénk, és ő vállalkozik arra, hogy az Atya akaratát teljesítse. Vagyis senkinek sincs nagyobb szeretete, mint aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, és valójában hát ez lesz a ti dolgotok is, ugye, hogy a szerető Istennek a képviselői lesztek, megtanuljátok ezt az életstílust, tehát az Isten szeretet, az Isten jóság, és hát ez az, amit át kell adni az embereknek, valahogy a, át diffundálódik a bőrén, a szívén mindaz a eredeti jóság, ami Jézusban volt, és az apostolok ugyanígy ebben a stílusban hát kezdenek el tanítani. Talán ez lehet az első gondolat, tehát a tanító Jézus életközösségben, és a fő üzenet, hogy bár szenved, meghal, de föltámad. Ez nagyon sokszor ott van a tanításában, gondoljunk csak arra, amikor hát a színeváltozás hegyén is, ott kimondottan erősíteni akarja ezt a legbelsőbb kört, hogy ne ijedjenek meg, hamarosan eljönnek a szenvedés órái, de hallják a tanítványok, hogy Mózessel, Illéssel arról beszélget Jézus, hogy hogyan is fog meghalni. Nem is értik, hogy mi történik ott. Péter apostol ugyanígy, kinek tartják az emberek az emberfiát, és akkor hát Péter kicsit olyan bizonytalanul, hát te vagy az élő Isten fia, boldog vagy Péter, ugye nem a nagy bölcsességed alapján jöttél erre rá, hanem az én mennyei atyám mondta ezt el neked, és hát az ember fiának még sokat kell szenvedni, a meghal, de föltámad. És akkor mondja Péter, jaj, hát ez, uram, ez nem történhet meg veled, és akkor mondja, hogyha ezt nem tudod elfogadni, nem vagy közösségben velem. Tehát állandóan visszatérő téma, nagyon nehéz a lecke, ugye ez a legnehezebb, tehát nem véletlen, hogy itt van a szövegben, az emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad. És ők nem értették ezeket a szavakat. Na, tehát ez a üzenet, a húsvéti üzenet, a húsvéti titok, és az egész tanítás hát e felé mutat. Nézzük egy következő gondolatot. Tehát van szabad idejük, ott leültek, gondolom, egy kertben, erről beszélgetnek, és itt olvasjuk a szövegben, hogy Kafarnaumba értek, és amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezi tőlük, hogy miről is beszélgettetek útközben. Talán azt mondanám, hogy otthon, tehát megérkeztek haza. Ugye egy érdekes gondolat ez, mert általában szoktuk hallani, hogy a állatoknak fészke van, a madaraknak odújuk van, de hát az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Mégis úgy tűnik, hogy ő is valahol otthon volt. Ugyanígy, amikor az első apostolok, János mutatja, hogy nézzétek, ő az Isten báránya, utána mennek, Jézus visszanéz, és mit akartok? Hát, mester, hol laksz? Gyertek, nézzétek meg, és aznap nála maradtak, vagyis hát elmentek oda, ahol ő lakik, az otthonába. Tehát Jézusnak is volt otthon. Most, hogy ez albérlet volt, vagy egy lakópertben vett egy csinos lakást, vagy valami nagyobb ingatlan bérelt, nem tudom, de valószínű egy nagyobb helyet bérelhetett, vagy kapott valakitől, de ő otthon volt, hát ott gyűjtötte össze pontosan a tanítványait, illetve olyanoknál érezte ő otthon magát, ugye a Lázár testvérek, Mária és Márta, ugye ahol hát nagy lakásuk volt, ahol össze tudtak jönni a tanítványok, ahol tanította őket, beszélgettek. Tehát minden esetre otthon. Otthon nélkül nem lehet élni. Mindenkinek szükség van egy helyre, ahol egy kicsit kipihenheti magát. Nem véletlenül, hogy ezek a szemináriumok, meg szerzetes közösségek valamennyire hasonló módon működnek, mint Jézus és a tanítványai, hiszen ugye szintén egy életmódot próbálnak elsajátítani, tehát a növendék, a kispap, vagy a szerzetes növendék, a novícius, novícia, tehát egy-két évre visszavonul, és ott hát a magiszterrel ugye Jézussal imádkozva töltik ezt az időt, de azért szükség van egy kis cellára, ugye a szerzete számára, meg a papnövendék számára is a cella az igazi otthon, ahol utána vissza tud vonulni. Tehát, hogy csendben, a szívünkben vagyunk belül otthon igazán. Ott él az Isten. Tehát én és Jézus. Az ajtóban állok és zörgetek, aki beenged, vele étkezem, ő meg velem. Tehát szüksége van minden embernek egy intim belső térre, hogy össze lennénk zárva, előbb-utóbb megbolondítanánk egymást. Ugye még a noviciátusban, vagy pap növendék, ha nagyon sokat úgy együtt vannak, mint a mérgezett egerek, tehát azért jó, hogyha egy kicsit vissza tudnak menni, hogyha nincs egy ilyen nyugodt hely, akkor előbb-utóbb több a konfliktus. Tehát aki nem tud otthon lenni a szívében, az igazából nem találkozik az Istennel. Mert a szívem mélyén, az ajtóban állok és zörgetek, tehát a szívem mélyén él, lakik az Isten. Ő itt van otthon, itt van, itt nálam, ez a legbensőbb szoba, amit ő hát birtokba akar venni, ugye, mert ő féltékeny Isten, tehát szerelmes Isten, szerelmes belénk, és ő a szívekben élő Isten akar lenni, és amikor a szentáldozáshoz járulunk, akkor is ez a mi igazi belső otthonunk, hogy vissza tudok vonulni a csendbe, és ott vagyok együtt az én Urammal. Na, talán ez lehet egy második gondolat, hogy azért érezzük, hogy igenis van egy hely, ahol jó, van egy tanítás, egy közösség, sokkal közösségibb a tanulási környezet, mint manapság. Hát manapság bemennek előadásra a fiatalok, vagy néha van egy gyakorlat, aztán vagy van katalógus, vagy nincs, utána lelépnek, ugye már nem érdekes a többi, és hát ha van jegyzet, akkor vizsga előtt elég 3 nap, megtanulom az anyagot. Tehát azért ez nem így ment ott, hanem, tehát hogy, mint ahogy a mesteremberek is együtt éltek azzal a személlyel, akiket hát ők próbáltak utánozni, hogy elsajátítsák azt a mesterséget, amit ők tanulni akartak. És ott laktak a mesternél, tehát az inas, jó, hát néha olyan nagyon szörnyű képeket rajzolnak ezekről a szerencsétlen hát fiatalokról, akik inasként ott dolgoztak a műhelybe, de hát úgy kezdődött, hogy hát először össze kellett söpörni a műhelyt, ugye? Tehát ez nem csicskáztatás volt, hanem hát ez része volt a napi életnek, és pont ez volt a lényege a mesterségnek, hogy ott kezdem, hogy tehát föltakarítom a műhelyt, a környezetemet, megismerem, meg hogy hát, hogy él az én mesterem. Na, és akkor menjünk tovább egy következő gondolat. Ugye otthon vannak, és akkor rákérdez Jézus, hogy miről beszélgettetek az úton. Hát, bevallják, ugye arról volt szó, hogy ki lesz majd a legnagyobb közülük. Hát ez mindig egy izgalmas kérdés. Hát legyen is vágya a fiatalban, hogy ő szeretne valaki lenni, mert különben hát az egész nem ér semmit, hanem hogy az Isten nagy embereket akar maga körül látni, nem ilyen tutyi-mutyi létszerény, mint az Ibolya, nem, hogy már Ábrahámnak mondja, nagyját teszem a nevedet. Hát ha valaki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Csak hát itt más, ugye ez a minisztériá, hogy nem az uralkodásba lesztek elsők, hanem a szolgálatban. Ahogy én megmostam mindenkinek a lábát, nektek is ugyanezt kell követni. Tehát nagyon világos a felhívás, hogy itt azért egészen másképp néz ki az elsőség és a hatalom, és ezért érezték meg a legkisebbek, hogy itt valaki olyan van közöttünk, aki nem elnyomni akar bennünket, hanem hát fölemelni. És egy utolsó kép, odahív egy kisgyermeket, közéjük állította, magához ölelte, és azt mondta, aki befogad egy ilyen gyereket, az én nevemben engem fogad be, aki pedig engem befogad, nem engem, hanem a, aki küldött, az atyámat fogadja be. Tehát Jézus számára mindig a gyereknek óriási presztízse van. Ez azért is érdekes, mert a római birodalomban a gyerekeknek semmi presztízse nem volt. Simán meg lehetett ölni egy gyereket úgy, mint egy rabszolgát, nem számított még embernek. Ugye a taigetoszi történeteket ismerjük, de Jézusnál, tehát az, ami nagyon vonzó az ő számára, hogy látja, hogy ezek a gyerekek teljes mértékben rá tudnak hagyatkozni az apjukra, anyjukra. Mert hát semmit nem remélhetnek a világtól. Teljesen kiszolgáltatottak, és gyakorlatilag ugye, hát Jézus ezt próbálta egy kicsit a tanítványok számára láthatóvá tenni, hogy ő is egészen a mennyei atya kezébe teszi le az életét, tehát senkinek sincs ugye nagyobb szeretete, mint aki életét adja barátaiért, atyám kezedbe adom a lelkemet, tehát ez a nagy bizalom az atya iránt. Tehát valahol ezt próbálta erősíteni bennük, hogy így viszonyuljanak majd ők is, és így merjenek kérni az atyától, taníts meg minket imádkozni. Amikor imádkoznak, azt mondjátok, hogy apuka, abba, atya, mi atyánk, apácskánk. Tehát, hogy ott legyen a szívedben ez a nagy bizalom, hogy így bújsz az atyához, csak tőle remél, egyedül az Isten. Semmi más nem remélhetek, csak amit az Isten nekem ad, abban bízhatok. Hát, drága testvérek, talán így röviden, ugye a tanító Jézussal találkoztunk, tehát négy kép, amit itt próbáltunk egy picit szemlélni, hogy hogyan oktat egy életforma az, amit látunk itt, amit átad, és van azért egy otthon, de egy szoros értelemben vett életközösségben sajátítják el mindazt, amit majd hát ők is tovább adnak a saját tanítványaiknak. Egy nagy bizalommal. A Jóisten adja, hogy valahol így tudjuk mi is oktatni, nevelni saját gyermekeinket, illetve fiatalokat, hogyha nem is ennyire szoros életközösségben, de megértsék, hogy igenis úgy szeretlek, hogy az életemet adom érted.